Bóheti szakaszával folytatódik Mózes második könyvének az olvasása ezen a szombaton, és a 10. fejezethez érkeztünk el, és a 10 csapásból már túl vagyunk 7 csapáson, következik a 8. csapás, a sáskák. A 10. fejezet első versével kezdődik a mostani heti szakasz. És mondta az Úr Mózesnek, menj be a fáraóhoz, mert én keményítettem meg az ő szívét és az ő szolgáinak szívét, azért, hogy ezeket az én jeleimet megtegyem közöttük. És azért, hogy elbeszéljed azt a te fiadnak és fiad fiának hallatára, amit Egyiptomban cselekedtem, és jeleimet, amelyeket rajtuk tettem, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Bo, vagyis menj. Sokat beszéltünk már az évek során, hogy a helyesebb fordítás az, hogy jöjj. Hiszen a bó az egy hívó szó, egy felszólító hívó szó, hogy jöjj, gyere. Vagyis amikor Isten küldi Mózest a fáraóhoz, akkor nem azt mondja, hogy menj, és majd én utánad megyek, hanem azt mondja, hogy gyere, hiszen én már ott vagyok. Gyere, jöjj, jöjj a fáraóhoz, hiszen én már ott vagyok, én már előre megyek, előtted megyek, és nem utánad simítom el az utat, hanem előkészített út vár. Mégis, amiről kevesebbet szoktunk beszélni, az a folytatás, hiszen már önmagában ez az első vers nagyon figyelemfelkeltő, és ez az egy rövidke szó rendkívül sok üzenetet tartalmaz, és nagyon mélyen ki lehet bontani. De mégsem szoktuk már a második verset hangsúlyozni, hogy miért kell mennie Mózesnek a fáraó elé. Miért hangzik el az, hogy bó? Arról beszélünk, hogy milyen jó, hogy hangzik el, hogy Isten vár minket, és nem hagy magunkra, és amikor nagy feladatok előtt állunk, akkor ő már vár minket, és ott van, és ezzel mondhatjuk, hogy tulajdonképpen biztos és nyert ügyünk van. Na de hát miért kell menni? Miért van ez az egész? Miért történnek egyáltalán a csapások? Hiszen most a 8., 9. és 10. csapás leírásáról van szó ebben a szakaszban, és ebben a szakaszban jelenik meg tulajdonképpen a legnagyobb katarzis, a könyv egyik legnagyobb, a második könyv egyik legnagyobb eseménye. Magának a Pészaknak az elrendelése, a Páska ünnepnek az elrendelése, illetve megülése, és a Széder estének a rendje, ami a zsidóság egyik legnagyobb és legmeghatározóbb ünnepe és ünnepköre. És mégis felmerül a kérdés, hogy de miért kell menni a fáraóhoz? Miért kell még mindig menni? Persze azért kell menni, mert megkeményítette a szívét, sőt, most már a 8. csapástól kezdve Isten az, aki megkeményíti a fáraónak a szívét. Erről is esett szó többször is az elmúlt években a tanításokban, hogy mi a különbség, és hogy miért keményítette meg Isten a fáraónak a szívét. De miért hangzik el az, hogy bó, miért kell mennie Mózesnek? És a második vers ad erre nekünk választ, amire tényleg sokszor nem úgy koncentrálunk, hogy ezért kell menni. Pedig ezért is kell menni, és nagyon meghatározó, hogy miért kell menni. A második vers így szól. És azért, hogy elbeszéljed azt a te fiadnak, és fiad fiának hallatára. Mózes a jövőért megy. Mózes azért a generációért megy, akiket még nem lát és nem ismer. Azért megy a fáraó elé. Azért végzi el ezeket az isteni utasításokat, mert a jövőért küzd, és a jövőért harcol. És minden csapás, amit mi csapásként fordítunk, és ugye Károly végig csapásként emlegeti ezeket, de itt a szövegben jól emeli ki, hogy ezek nem csapások, hanem jelek, A héber az ott szót használja, ami annyit jelöl, hogy jelek, valaminek a megjelölése, valami lenyomat, egy láthatóvá válása valaminek. Hogy ezek a jelek megtörténnek, ezek nem elsődlegesen azok miatt történnek meg, akik látják, hanem azok miatt, akik nem látják. Minden egyes jel, ez a 10 jel elsődlegesen azok miatt történik meg, akik még nincsenek meg a jövő generációjáért. Minden esemény, minden jel, minden történés, minden, amit megél a zsidóság itt a fogságban, Egyiptomban, természetesen azért is történik, hogy ő nekik legyen bizonyság, hogy kicsoda az ő istenük. De ebben a szakaszban már tovább megyünk. A múlt héten beszéltem arról, hogy a csapások azok nem Egyiptom miatt voltak, hanem pontosan Izrael fiai miatt, és Izrael fiaiért voltak ezek a jelek. Hogy végre meglássák önmagukat, hogy végre fölébredjenek, hogy végre magukhoz térjenek, hogy végre legyen hitük saját magukban, és utána tudjanak hinni abban, aki ezt az egészet véghez viszi. Itt viszont már tovább lépünk. Nem csak a jelen nemzedék miatt történik mindez, hanem a jövőért. Még vég kell menni. 3 jelen, és ez az 3 utolsó jel egy nagyon súlyos és egyre súlyosabb meghatározó jellé válik abban, hogy Isten felfedje önmagát. A sáskák, a sötétség és az elsőszülötteknek az elvesztése, ez a maradék 3 jel. És itt már olyan természet feletti erők lépnek be, amit ember nem tud szabályozni, képtelen ezek felett uralkodni. Itt már olyan dolgok jönnek jelként, amik kiszámíthatatlanok. Nem tud ellene védekezni. Még az eddigieket úgy, ahogy túlélte, úgy, ahogy átevickélt rajtuk. De van egy pont, amitől kezdve már egy másik erő jelenik meg jelként, és erre már az ember nem tud felkészülni. Nem tud védekezni. Nem tud olyan eszközöket megteremteni, amivel el tudná hárítani ezeket a bajokat. És pontosan ennél a 3 csapásnál azt mondja Isten, hogy azért kell, hogy ezek megtörténjenek, hogy el tud majd beszélni a fiadnak és fiad fiának, hogy én mit tettem Egyiptommal. Azért történnek ezek, hogy el tud majd mondani a jövő generációnak, hogy amikor minden kilátástalan, amikor nem tudsz felkészülni egy rossz helyzetre, amikor már a saját hatáskörödön kívülre esik, amikor már nincs uralmat felette, akkor megjelenik valaki, aki mindent a kezébe vesz, és aki mindent irányítani fog. Az 1. 7 csapás is jel. Súlyos jel, hogy megmutassa magát Isten az ő népének, hogy lássa az ő népe, hogy kicsoda. Egyrészt ő, másrészt Isten. De ez az utolsó 3 még azon is fölülkerekedik. Kiemelkedik már ebből a földi szférából és dimenzióból. Nincs már hatáskörünk, nincs már erőnk arra, hogy mi ezeket uraljuk, ezeket a területeket uraljuk. Nincs beleszólásunk. Nem tudunk tenni ellene nem tudjuk megállítani, nem tudjuk megfékezni. Nincs erőnk, nincs jogkörünk, nincs felhatalmazásunk rá. Ezeknél a pontoknál megállt az emberi tudomány. Megállt a logika, megállt a gondolkodás, megállt minden, nem tudjuk már kordában tartani az eseményeket. És igen, ez egy felhívó jel a jövő generációjának, hogy lesz ilyen többször is, sokszor, nagyon sokszor. De tudd, hogy amikor ilyen van, van valaki, aki mindent a kezében tart. És ez a valaki az, aki meg tud tartani minket is. Ebben a hömpölygő áradatban, a sáskákban, a sötétségben és a halálban meg tud tartani minket is. Amikor a sáskák jönnek és elpusztítanak mindent, jön a tömeg. Megjelenik a tömegnek a képe, és jön az áradat, hogy mindent elvisz, mindent elpusztít, mindent megsemmisít. Hányszor és hányszor volt ilyen Isten népével a történelem során. És jön a sötétség, amikor nincs az embereknek világossága. És hiába próbál az ember fényt gyújtani, elnyomja a sötétség. És igen, a halál szere pusztít, nem csak fizikálisan, szellemben és lélekben is. Nagyon ismerősek ezek a jelek a mai időkre nézve is, sok ezer év távlatából. És sok ezer év távlatában rengetegszer megjelentek ezek a jelek. Mégis ott volt az, ami megtartotta Isten népét, ami megtartotta a zsidóságot, és ami megtarthat minket is itt és most, ma is. Hogy emlékezz. Emlékezz arra a szörnyűséges időre, ami itt Egyiptomban volt. Mindez azért történik, hogy Mózes elbeszélje a fiainak, és a fiai elbeszéljék a fiainak, és azok fiai végig-végig generációkon keresztül. Bármi hihetetlen. Lassan 6000 éve a zsidóságot az emlékezet tartja fenn. Az emlékezet tudat. Az az emlékezet tudat, hogy Isten megszabadította őket Egyiptomból. Kivezette őket a szolgaságházából, és népévé fogadta őket. Ez a tudat tartja fent Izraelt. Nem az, hogy gyönyörű szép kánaányuk volt, amit Józsué elfoglalt. Nem. Arról szinte szó se esik, hogy ők éppen bementek a Kánaánba, és elfoglalták, és nem a nagy honfoglalásra emlékeznek. Nem. Nem arról, hogy micsoda királyaik voltak. Micsoda hős királyaik, Dávid és Salamon. Nem ők adják az identitás tudatot. De egészen a kezdetekig visszamehetünk, nem arról, hogy Ábrahám ősatyánk mit tett, vagy éppen Jákob hogyan viselkedett. Nem ez tartja meg őket. Egyetlen egy valami tartotta fönn évezredeken át, hogy kivezetett minket az örökkévaló Isten Egyiptomból, a szolgasságházából, és szabad népévé fogadott. Ez tartotta fenn őket a legnagyobb sötétség idején, a legnagyobb áradatok idején, amikor mindent elvesztettek, s a halálban és halál árnyékában. A történelem során ez a tudat tartotta meg őket. De Isten kivezetett minket Egyiptomból, és ha minket akkor kivezetett Egyiptomból, akkor ebből a sötét áradatból és ebből a halálos helyzetből is ki fog vezetni. Ez a tudat éltette és élteti, és ez fogja éltetni mindig is a zsidóságot. Ez az emlékezett tudat, nem más. Nem a dicső múlt, hogy micsoda nagy birodalmunk volt annak idején, ho-ho, ó, amikor a tenger két tenger partját mosta Izraelnek a határa, milyen szép volt az, ó, álmodozunk róla, hát, ha visszajön az a korszak. Nem szeretnék párhuzamot vonni a magyar történelemben, hogy milyen korszakról álmodozunk, meg milyen igazságtalanságokról beszélünk. Szóval nem ez. Nem ez tartja életben a zsidóságot. És nem a hős királyok és a nagy történelmi példaképek. Nem. Meg kellene nézni, hogy a népeket mi tartja meg. Különböző nemzetek állandóan az emlékezett tudatokban a hőseikre emlékeznek. A nagy hősökre, a nagy királyokra, a nagy hadvezérekre. Szinte kivétel nélkül az európai történelem során az európai nemzetek mind-mind a hősökre építik föl a történelmüket. A zsidóság nem. Egyetlen egy hősre sem emlékezik. Még Mózes is kimarad a széder estéből. Konkrétan Mózes nem szerepel benne abban a széder estében, amiben megemlékezünk arról, hogy kijöttünk Egyiptomból. Hálaénekeket, zsoltárokat éneklünk, és elmondjuk a történetet úgy, hogy nem említjük meg azt, aki tulajdonképpen főhőse volt ennek a történetnek, mert nem az a lényeg. Már bocsánat, de Mózes nem számít. Nem az a lényeg, hogy Mózes most miket mondogatott, hanem az a lényeg, hogy Isten mit tett. És erre felhasználta éppen Mózest. Akinek egyébként megmondta, hogy miért teszi ezt, és akinek egy nagyon komoly feladata van. Sokkal komolyabb, mint a kivonulás vezetése. A legkomolyabb feladata az, hogy mindaz, amit átél és megtapasztal, adja tovább a fiainak és a fiai fiának. Ez a legkomolyabb feladata. Nem az a legkomolyabb feladata, hogy bemegy a fáró elé, beszél vele és kivezeti a népét, hiszen a utolsó fejezetekben ebben a heti szakaszban pont a kivonulásról van már szó, hogy igen, megy a népe élén és kiviszi őket Egyiptom országából. És mégsem ettől lesz emlékezetes a Mózes. Persze, hogy rendkívül sok ábrázolás is van, és a művészeteket, a képzőművészetet is megragadta Mózesnek a karizmatikus egyénisége, ahogy megy a pusztában, és ahogy felmegy a Sináj hegyre, és átveszi a két kőtáblát, és a kinyilatkoztatást megkapja. De ez semmit nem ér akkor, ha ez nincs továbbadva, és elbeszélve a jövő generációjának. Ha mindez csak a múltban történik, s az adott jelenben, ez konkrétan semmit nem ér. Ha erre nem tud a jövő felépülni, akkor mindez semmit nem ér. Mert a lényeg ez a mondat, hogy miért kell bemenni a fáraóhoz, hogy miért kell jönnöd és megtenned mindazokat, amiket én mondok, hogy miért van ez az egész jel áradat, hogy miért van ez az egész kivonulás, hogy miért történik mindaz, ami itt a második könyvben történik. Miért? Hogy mondd el a fiaidnak. Hogy mondd el a jövőnek. Hogy mondd el mindazoknak, akik utánad jönnek. Természetesen a vér szerinti fiakról és a családról és a gyermekekről esik itt szó, de nem csak róluk. Ha gyermektelen vagy, ha nincs családod, akkor is kötelességed elmondani az utánad lévő generációnak, hogy mit éltél meg, és miért. Nem hagyhatod magára a jövőt. Mert ha nem mondod el az utánad jövőknek, magára hagyod őket. Magukra maradnak. Ki fogja elmondani nekik, hogy hogyan tovább, amikor sötét idők jönnek, amikor a halál pusztít, amikor az áradat mindent elvisz, ki fogja nekik elmondani? Honnan tudnák, hogy hogyan tovább, ha te most nem mondod el? El kell, hogy mondd. El kell, hogy mondd, hogy akik utána jönnek, azoknak legyen jövőjük. Különben nem lesz jövő. Igen, a zsidóságnak pontosan ezért van jövője, és volt minden egyes nehéz időszakban jövő képe, reménye. Mert tudta, hogy semmi más nem tartja életben őt, csak az, ha emlékezik. Ha emlékezik, nem a hősökre, nem a szép nagy múltra, a dicső múltra, hanem mire? Mire kell emlékezni? Mit kell elmondani a fiaknak? A legsötétebb időt. A legsötétebb, a legszörnyűbb, a legfájóbb időt. Erről nem szeretünk beszélni. Pedig ez tart életben. Mi csak a szépre, jóra emlékezünk. És csak arról beszélünk. Milyen jó volt az Úr, milyen sok jót tett velünk, mennyi csodát éltünk át, mennyire bőségesen megáldott, mennyire szeret, mennyire kegyelmes, mennyire jóságos, mennyire hosszú tűrő, és csak-csak, csupa-csupa jóról beszélünk. Nem szeretünk még a hogy vagy kérdésre sem rosszul válaszolni. Jól! Dehogy vagyok jól. Annyi bajom van, az ellep minden, az áradat, a sötétség, hullaszagok körülöttem. Dehogy vagyok jól. De jól vagyok. Hó, hogy nem, minden rendben. Mosolygok, jól vagyok, csak a jóra emlékezem, mert jó az Úr, szuper jó. Ez nem fog megtartani. Ez a bajban nem fog megtartani. Ha arra emlékezem, hogy Isten a legsötétebb időben, a legnagyobb bajban ott volt, az meg fog tartani. De ehhez ismernem kell a bajt. És ismernem kell azt a sötét időt. És ismernem kell azt az időt, amikor mindent elpusztított az áradat. Nem lehet letakarni, eltakarni, semmibe venni. Beszélni kell róla. Beszélni kell a legnagyobb córeszről, a legnagyobb bajokról. Ki kell mondani, hogy igen, azokban az időkben, amikor a legnehezebb volt. Ott volt Isten. Ez fog megtartani. A hallelujázás, meg a sok dicsőítés, meg éneklés, meg helyehúja nem fog megtartani. Az meg fog tartani, ha arra emlékezem, hogy a legkínosabb időkben sem hagyta el Isten az ő népét. Akkor engem sem fog. Nem mindegy, hogy mire emlékezünk. A zsidóság tényleg a bajra emlékezik. Azokra az időkre, amikor a jelek megjelentek, és sötét lett minden. Sötétséget írtak az égre. Sötétség volt a szívekben, a szellemekben, az emberi szellemben, az emberi lélekben. Amikor baj volt. Amikor nem volt érzékelhető sehol. A jóság, a kegyelem, a derű, a boldogság. Erre emlékezik, hogy ezekben az időkben valaki megtartotta. És ezekre való emlékezés fog tudni megtartani minket. És az ezekre való emlékezés mélyíti el az Istennel való kapcsolatunkat. A jó az Úr, kegyelmes az Úr, szeret az Úr, hosszú tűrő az Úr nem fogja elmélyíteni az Istennel való kapcsolatunkat. Sajnos ez átalakul egy mázzá, egy felszínes mázzá, egy keresztény mázzá. És alatta ott hömpölyög az áradat, tele bajjal. Mire emlékezünk? És mire emlékeztetjük a jövőt? Mire akarod emlékeztetni a fiadat? Mit akarsz neki hátrahagyni? Mit akarsz neki útravalónak adni? Mire akarod őt emlékeztetni? Hogyha baj lesz, akkor mit tegyen? Ha eléd áll lassan felnőtt gyermeked, vagy épp felnőtt, vagy cseperedő, hogyan mondod el neki, hogyha baj lesz, kicsim, akkor mit kell tenni? Ha baj lesz, édes gyermekem, akkor ezt és ezt tedd, vagy ne tedd, vagy erre és erre emlékezz, vagy arra ne emlékezz. Mit adsz át neki, hogyha te már nem leszel, és neki meg kell oldani a bajt egyedül? Mit adsz át neki? Mire emlékezzen? Arra, hogy milyen jót dicsőített a Gyülibe? S ha bármi baj van, nyugodtan menjen el, kapcsoljon be egy kis dicsőítés, menjen el más világba, az majd feldobja a lelkét. Vagy nézem meg valami jó kis vígjátékot, és akkor majd minden oké lesz. Mit? Mit adsz neki? Mit adsz a jövőnek? Mire emlékezteted a jövőt? Isten azt mondja, beszéld el a fiaidnak. Amit Egyiptomban cselekedtem, és jeleimet, amelyeket rajtuk tettem, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Ez a megtudjátok fordítás annyit jelent, hogy megismerjétek. Nem csak tudni, hogy igen, tudom, hogy Isten az Úr, igen, tudom, hogy Isten ki fog vezetni ebből a bajból, igen, tudom, persze, mindent tudok. Nem. Ez nem ezt jelenti. A megismerés egészen más, mint a tudás. A megismerés a személyes kapcsolat. Ez a jodéa szó, ez a héberben, annak a megismerés, azt a megismerés szót rejti magában, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy kapcsolatban személyesség legyen. Ez nem egy távoli ismerettség, hogy látásból ismerek valakit, hanem ez egy személyes kapcsolat. Egy nagyon-nagyon mély személyes kapcsolat ez az ismerettség. Amikor sokszor olvasunk arról, hogy a Bibliában egy férfi egy nőt ismer, az azt jelenti, hogy magáévá teszi, egyé válik vele, fizikálisan is, megismeri őt. Ennyire személyes ez a szó. Én nem köszönő viszonyban vagyok Istennel, hanem ismerem őt. Nem úgy van, hogy én megyek az egyik oldalon, ő meg megy a másik oldalon, aztán valahol csak találkoznak az útjaink, hanem annyira szoros kötelékben vagyok vele, mint amikor a házastársak együtt vannak. Ennyire erős ez az ismerettség. Azért történik mindez a jel, hogy egy ilyen erős ismerettség alakuljon ki Isten és az ő népe között. És ez másként nem megy, csak úgy, ha az ember kész megélni az élet mélységeit. A magaslatokban repkedni egy darabig lehet, de felesleges. Az élet mélységeiben tudja az ember megélni igazán és értékelni a kapcsolatait, az ismerettségeit. Amikor nehéz. Amikor nagyon nehéz. És amikor nagyon-nagyon nehéz, akkor ki tudom-e mondani, hogy én ismerem az örökkévalót. Én ismerem az örökkévalót, és tudom, hogy mit tett ott akkor, és tudom, hogy meg fog tartani itt és most. Mire emlékezünk? A szépre, jóra? Vagy pedig készek vagyunk arra, hogy emlékezzünk a bajra? A keresztény tanítások alapvető, hát nem is dogmája, de tézise, hogy a megtérés és újjászületés által Isten eltörli, elfelejti az óembert. És nem emlékezik az óemberre. Ezért te se emlékezzél az óemberedre, nem kell arra emlékezned, hogy mi volt eddig. Tulajdonképpen, ha megtértél, újjászülettél, felejtsd el, hogy addig mi történt. És onnantól kezdve tiszta lappal induljál el, és azon a hófehér lapon már csak csupa-csupa szépséget és jóságot írjál be, mert innentől kezdve új életed van. Ez az alaptézis. Itt viszont nem ezt olvassuk. Itt azt olvassuk, hogy emlékeztessed a fiadat arra, hogy micsoda szörnyűségek voltak itt Egyiptomban, hogy micsoda jeleket tettem azért, hogy megtudd, hogy megismerd, hogy én vagyok az Úr. Itt nem arról van szó, hogy felejtsd el Egyiptomot, hanem arról, hogy minden nap emlékezzél meg Egyiptomról. A legnagyobb átka a kereszténységnek a felejtés. Felejtsd el! Ó, rossz voltál, bűnös voltál, felejtsd el! Itt a bűnbocsánat, itt a Krisztus vére, itt van minden, ami megtisztít, felejtsd el a múltat! Sokszor említettük viccesen a tanításainkban az elmúlt évek során, a múltat végképp eltöröljük. Felejtsd el! És ez a szlogen megy keresztény szinten, a múltat végképp el kell törölni. Felejtsd el! Onnantól kezdve, hogy döntöttél Krisztus mellett, minden szuper, happy, új, és halleluja. De az élet nem erről szól. Sőt, Isten szava nem erről szól. Isten nem a felejtés istene, hanem az emlékezés és az emlékeztetés istene. És Isten nem azt akarja, hogy csak a csupa jóra emlékezzél. Emlékezzél Egyiptomra. Csak ez tarthat meg. Emlékezzél, hogy amikor a legnagyobb baj volt, megtartott, és meg fog tartani. Azért, mert az élet, amit itt élünk, a fizikális létben, az kétpólusú. Nem mondhatjuk azt, hogy minden happy, minden csupa jó. Nem. De azt sem mondhatjuk, hogy minden csupa rossz, és nincs jó. Két pólusban élünk. És ezt valahogy nagyon elfelejti a kereszténység, amikor át akar lendülni egy másik dimenzióba. Amikor nem hajlandó itt élni, nem hajlandó a rosszra emlékezni. Júj, rossz, minden, ami rossz, a sátántól való, fúj, nem kell, fúj. Nem. Kell. Kell a rossz. Kell a rossz, hogy tudj emlékezni. Hogy abban a nagyon nehézben, nagyon sötétben, nagyon-nagyon fájó pontban ott volt az őseimmel Isten. Akkor velem is itt lesz. Igen, tudnod kell emlékezni a rosszra. Legyen így egy emlékeztető jel. Ez a heti szakasz. Ez az egy mondat. A jövődért emlékezz. Emlékezz a jövődért. Emlékezz a fiaidért, hogy legyen nekik is jövőjük. Emlékezz arra, amikor nehéz volt, amikor ellepett minden, amikor elvitt mindent az áradat, amikor tényleg kisemmizve voltál lelkileg, szellemileg, mégtán fizikálisan is. Emlékezz, amikor annyira sötét minden körülötted. Emlékezz, amikor pusztít a halál, igen, pusztít a halál. Jelen esetben fizikálisan is. Emlékezz. Emlékezz, hogy Egyiptomban mi volt. Hogy megtartott. És emlékszel, ki született? Nem megváltó. Megtartó született nékünk. Emlékezz, hogy meg fog tartani. Ne a megváltásra emlékezz, hogy jaj, kiváltott a rosszból, gonoszból. Nem. Nem megváltó született. A megváltó szava nem szerepel sehol az új szövetségben. megtartó született nékünk, megtartó, aki meg fog tartani a legnagyobb sötétség idején is. Ez a reménysugár. Ez akkor is látszik, amikor nem látszik. Mert ezért bennünk, így lehet jövőnk. A sopánkodás nem fog megtartani, a jajgatás nem fog megtartani, a júj mi lesz nem fog megtartani, de az emlékezet, hogy volt, amikor Isten megtartotta a népet, az meg fog tartani, mert most is meg fog akkor tartani. Mire emlékezünk? Alapkérdés. Alapkérdés, mely meg fogja határozni a jövőnket. Meghatározza az utódaink jövőjét. És alapfelelősség, hogy mit adok át az utánam jövőknek. Én nem akarok hallelujás dicsőítéseket átadni, nem akarok révületbe eső jövőképeket átadni, nem akarok semmiféle apokalipszist átadni, nem. Én egyetlen egy dolgot szeretnék átadni a fiamnak. Emlékezz arra, hogy a legnagyobb bajban is Isten velünk volt. És emlékezz arra, hogy ha te a legnagyobb bajban leszel, Isten veled lesz. És talán megértjük egyszer azt a nevet, amit annyira ritkán használunk, vagy csak olyan felületesen mondunk ki. Immanuel, velünk az Isten. Talán megértjük, hogy az a Krisztus, aki megszületik, megtartóként és Immanuelként jön, hogy emlékeztessen, hogy velünk az Isten. A legnagyobb bajban is, a legnagyobb sötétben is, a halál küszöbén is velünk az Isten. Immanuel. Hát erre emlékezzünk. Mert ez megtarthat, és adhat jövőt.